Na, mi még nem mentünk haza.
Még nem, de a technika lecsapta rendesen az utolsó gondolatainkat.
Igen, nem baj, de mi még folytatjuk. Bízunk benne, hogy sokan itt maradtak még a gondolataink befejezéseképpen. Arról van szó igazából, hogy Lukács, ahol kiemeli ebben a történetben az egyháznak a szerepét, Jézus befogadásának, az ő igének hallgatását, és az, hogy mennyire személyes életünkbe, mennyire fontossá lesz az, hogy mi a tevékenységeinket átítassuk a Mester szavára való figyeléssel. És aztán tovább megy Fernando Armellini atya a gondolat tovább vitelében, méghozzá átugrik egy másik evangéliumhoz, János evangéliumát említi, azt mondja, hogy Mártának most Jézus lábához kell ülnie, tehát igazából, tehát
helyet cserélnek?
Úgy tűnik, hogy mintha helyet kellene egy cserélni, mert hogy ami eddig Márta kifejezést hordozta, hogy legyél Márta tanítványa, tehát neked is ide kell ülnöd, mint hogy Mária itt ült, és olyan, mint hogyha Márjának föl kell, és Márta oda ül helyébe. És ő is igazából tanítványá kell lennie, hogy hallgass őt, hogy visszanyerje nyugalmát, belső derűjét és békéjét. Tehát azt mondja Armellini atya, hogy nincs veszve semmi. Tehát előfordul, hogy tényleg, hogy ilyen Márta módon mi is szembesülünk a magunk gerjesztette vagy keletkezett helyzetekkel, de Jézus még mindig nem adja föl, azt mondja, hogy akkor gyere, most ülj le, te.
És sőt, megszólította őt. Márta, gyere csak.
Igen, mert hogy ő az, aki ezt a helyzetet meg tudja oldani nekünk, és azt mondja, hogy hát nyugalmat és a belső derűt vissza kell, meg a békét nyerned, ezért legyél tanítványa. Történet lezárásaként felidézhetjük, amit János evangélista elbeszél evangéliumának 12. fejezetében, ahol Máriát a Mester szavaira való figyelmes hallgatás gyümölcseként mutatja be. Mária habozás nélkül kitölti a drága nárduszolajat, az önzetlen szeretet jelképét, és testvére iránti szeretetből Jézusnak adja. Ez a szeretet illata, mondja Fernando atya. Krisztus szeretete, egy jellegzetes illatszer, és János evangélista azt mondja, hogy az egész házat ez az illat töltötte be. Ez a szeretet illata, amelyet mindenkinek, aki közösségeinkhez közeledik, azonnal észre kell vennie, amikor ezen közösségek tagjai elkötelezettségükben és munkáikban mindig megelőznek az ige hallgatásával.
Ú, de jó lenne, ha ez így lenne minden keresztény közösségben, minden templomban, hogy a szeretetnek az illata betölteni a templomot. A kedves hallgatók nem látják, de én látom, hogy a Tamás atya hozott egy festményt, ami ezt a történetet ábrázolja. Mesélj erről egy kicsit, hogy el tudják képzelni.
Igen, meg hogy képzeljék a kedves hallgatók. Ugye arról van szó, hogy Jézus egy kereveten ül, és előtte egy asszony hallgatja az ő hangját, összetett kézzel, egy kicsit ilyen imádkozó pózot vesz föl, Jézus fölemelt kézzel tanító stílusában beszélhet, és az ajtóban valaki kifele tart, kezében egy valami edény, és visszatekint Jézusra. És akkor föltetjük a kérdést, hogy hát látjuk, hogy ez valószínűleg Márta és Mária történetének az ábrázolása.
De melyik? Ugye, említettük a végén, hogy hát helyet kéne cserélniük.
Igen.
Hát elképzelhetőnek tartod azt, hogy Mária már a kezében a korsóval, az ige meghallgatott szavaival fölbátorodva aktívvá válik, és Márta pedig leül az Úr lábához?
Én úgy látom, hogy szerintem ez történik itt, mert hogy az a nyugalmat, ami táraszt a távozó hölgy, azt csak Máriától tudjuk most elképzelni. Tehát, és azt a megnyugvást, amely, aki most éppen letérdel, vagy leül a földre, hogy hallgassa Jézust, azt meg Mártára kell vonatkoztassuk. Tehát, hogy, hogy valójában a történetnek egy ilyen folytatását tudjuk elképzelni, hogy megcserélődiknek a szerepek.
Hol van akkor ennek a történetnek a lényegi eleme? Mit gondolsz? Hiszen itt olyan végeredményre jutottunk, ami már több, mint az olvasott szöveg. Idéztet hozzá János evangéliumát, és ez a Mária, tehát a Úr Jézus lábát könnyeivel mosó és nádruszolajjal megkenő Mária, ez ugyanaz a Mária, mint aki ülhetett a lábánál?
Hát valójában azt mondjuk, hogy amikor Márta és Mária történetét elkezdtük beszélni, akkor meg kellett állapítani, hogy testvérekről van szó, egy olyan közösségbe lép be Jézus, ahol testvére, tehát az egyház közösség, tehát majdnem, hogy teljesen mindegy, hogy ki ez a Márta, meg ki ez a Mária. Meg, hogy ott ki az a Mária, tehát nagyon nem kell nekünk ezzel foglalkoznunk.
Nem a személy a fontos.
Nem a személy a fontos.
Hanem a pozíció, akció, meg a lelkület.
Igen. Mert hogy az üzenet azt jelzi, hogy figyelj, te is lesz Márta, te is lesz Mária, és bárhol indulhat a történet. De a lényeg, hogy meg kell érkezned Jézushoz, és be kell őt fogadni, és úgy kell tovább indulnod. Tehát, hogy valahol a történet mégiscsak Jézusnak a szerepét akarja kiemelni az életünkben olyan formán, hogy Jézus kopogtatni fog, hogy szeretné, hogyha beengedjük. Szeretné, hogy egészen olyan...
Jelenések könyve.
Igen, jelenések könyve.
Hát mindennel összefügg a Szentírásban, hiszen hát az ihlető mégiscsak a Szentlélek.
Így van.
Akárkinek a lelkében is pendül meg az a gondolat, János evangélista, vagy János az apokalipszis leíró János, vagy a Mária, aki mossa az Úr Jézus lábát a könnyeivel, és megkenni nádruszolajjal, vagy a betániai Mária, ugye? Tehát ezeket a dolgokat mi szerintem jogosan tudjuk egy egységbe látni, és tesszük egységbe.
Igen.
Amit tanácsolnál a mai embernek, hogy Mária vagy Márta legyen?
Hát igazából azt kell mondanunk, hogy hát onnan indulunk, hogy felfedezzük magunkat. Tehát, hogy hol tartunk.
Kik vagyunk mi? Milyenek vagyunk? Inkább mi? Márták, vagy inkább Mária?
Igen, tehát, hogy nekünk szabad először magunkba tekinteni, hogy na, vajon az életvitelem, vagy a napomra mi a jellemző. És azt mondom, megállapíthatom, hogy hát most nem Mártás vagyok. Bezsúfolodott minden, nem jól terveztem. Ja, elfelejtettem igazából, hogy most miből is induljak, hogyan indítsam a napomat, és hát valójában a történet nekem szól, hogy hát az van, hogy hát Jézus mégiscsak meg akar szólítani engem is, hogy Tamás, Tamás. Tehát, hogy nem vagyunk mi úgy elkülönülve a történettől, hogy ne lehessünk megszólítva.
Hát igen, mi világi papok vagyunk, tehát kénytelenek vagyunk aktívak is lenni, meg imádságosak is lenni. Azt gondolom én magamra nézve, meg a saját életemre is rátekintve, hogy mind a két lelkületnek meg kell lenni egy világi papnak az életében. Nem lehet valaki mondjuk olyan, mint egy kamaldúli szerzetes majkon lakva, ugye, aki egy házban lakik, és onnan egy hónapban csak egyszer jön ki, és csak elmélkedéssel folytatja az életét, vagy egy olyan aktivált ember, aki mondjuk, mint Xaveri Ferenc, hogy abba hal bele, hogy túl aktív, és túl pörgeti az életét, és fiatalon meghal. Pedig mind a kettő Szent Rajmund, vagy a tegnapi Szent, vagy a kartóúzi rendalapítója.
Szent Bruno,
hogy ezek ugyanolyan példák, mint a Márta meg a Mária esete, hogy akkor végül is melyiknek kell lennünk?
Igen. Tehát, hogy Máriánknak, Máriához kellene eljutnunk.
Mind a kettőnek kell lennünk. Ugye világi papok vagyunk, és sok papra mondják azt, mikor a nekrológát megírják, hogy hát imádságos lelkületű pap volt, tehát nagyon szeretett imádkozni. Igen, de hogyha átesik a küszöbön, és a hétköznapi dolgokat nem tudja megoldani, akkor...
Már ugye én azért értem a Máriát, hogy azon a folyamaton megy át, amit azt a képből néztük, hogy nem maradt ő ott a Jézus lábánál, mert megvolt a hallgatás, és utána fölkel. És folytatja azt, amit neki aktív tevékenységét kell tennie. Tehát fölismeri, hogy mi az ő feladata, de nem azáltal fog fölkelni, hogy Márta idegességében rászól, mert azt látjuk, hogy hát ebből csak idegesség származik.
Veszekedés lesz belőle.
És akkor Jézus jelenléte nem, valahogy nem engedi meg ezt, hogy itten elszabaduljanak az indulatok, meg az, hogy most akkor itten úgy oldjuk meg a helyzetet, hogy hát sokszor ugye ezt a kifejezést használjuk, hogy a békesség kedvére akkor, ja, akkor beállok abba a történetbe, amit a másik igazából rám kényszerít. És akkor sehogy se érzem jól magam. Sem azáltal, hogy én be vagyok kényszerítve, sem azáltal, hogy én ebben keresem a békét, mert sem béke nem születik, sem bennem nem lesz.
Egy ilyen pillanatnyi kompromisszum születik.
Igen. Tehát, hogy valahol Jézus azért egy ilyen konfliktusos ember. Tehát azt látjuk, hogy ő beleáll a konfliktusba, ugyanakkor pedig mégiscsak a konfliktust tudja helyre igazítani bennünk.
Igen, meg kell borzolni egy kicsit a kedélyeket, igen, hogy aztán le lehessen nyugtatni. Az Úr Jézus többiet csinál a Szentírás leírásai szerint, hogy vitába keveredik, olyan konfrontatív vitába keveredik, amelyben az ember még csodálkozik is rajta, hogy mondjuk, hogy ő például megfonja a korbácsot.
Igen.
De majd reméljük, hogy a Fernando atyának az értelmezésében egyszer csak eljutunk oda, hogy a korbácsos is történetről is beszélhetünk. De most még azt hiszem, hogy egy zene belefér, mielőtt végleg összefoglalnánk, és elköszönnénk a kedves hallgatóktól. Akkor hallgassunk egy zeneszámot. Más atya, nagyon jól körbe jártatta ezt a kérdést a Fernando Armelini atyának ezt az exegézisét. Hol lehet őre rátalálni?
Hát én ugye már kezdő papkoromban azon gondolkodtam, hogy hát én valahol a prédikációimban, a homiliákban, a szentmiségben szeretnék valamilyen olyan gondolatmenetet követni, ami ugye a sajátom, és kerestem a forrást. És egyszer csak többeket hallgattam, néztem, olvastam, prédikációs könyveket bújtam, és rátaláltam a YouTube csatornán az ő videóira.
Ennek az atyának van egy YouTube csatornája?
Igen, van egy saját YouTube csatornája, amire vasárnapról vasárnapra, tehát minden vasárnapra fölteszi az aktuális vasárnapi evangéliumnak a kommentárját, a képekkel illusztrálva, tehát ugye nekem azt tetszett meg, hogy először még 15 évvel ezelőtt olyan jellegűek voltak a kommentári, hogy a szentföldi képeket hozta, meg ilyen rekonstruált képeket, hogy nézett ki a Jeruzsálemi templom, hogy nézett a szentély, hogy folyt a áldozat bemutatás, tehát nagyon sok mindenbe úgy belevitte a hallgatóságot, hogy érezzék közel magukhoz annak a történelmeknek, történésnek az eseményét, hogy is történt valamikor az Jézus korában.
Elég korán észrevette annak a YouTube-nak az erejét ezek szerint, mert mikor készültem rá a te utasításod szerint, hogy kivel foglalkozzak, akkor láttam én is ezt a YouTube csatornát, csak hogy hát ez olaszul van.
Igen, tehát ugye azt láttam, hogy most én azértem Rómába, és vagy az olasz nyelvvel valamit szeretnénk kezdeni. És azt láttam, hogy ez egy dupla történés, hogy egyrészt az olaszul hallgatom, és utána nekem ezt meg kell még magamban dolgozni, hogy aztán magyarrá váljon a történet. Tehát, hogy elég sokat dolgoztam eleinte rajta. Aztán később ugye lett az, hogy már a videóanyagnak a szövegét leírták, akkor már Google fordítóval könnyedén lehetett már újraolvasni, tehát hogy már egy picit fölgyorsult azóta így mondjuk a technikai lehetőségekkel a magyarítás, de mégis azt kell mondanom, hogy elsősorban azoknak tudjuk ajánlani Ármelini atyát, akik az olasz nyelvvel jól bánnak, és tudják érteni ezt a nyelvet. Akik pedig nem, hát azoknak pedig lehet, hogy azt mondjuk, hogy hallgassanak legközelebb is bennünket, mert valószínűleg szeretném még idehozni az ő gondolatait.
Tehát jól vettem ki a szavaidból, hogy legalább 15 éve már foglalkozol az Ármelini atyával, és van-e valami terved, hogy a magyar közönséghez ez eljusson? Mert ugye például lehet egy videót föliratozni magyarul. Igen. Csak hát ugye el kell kérni akkor a jogot, hogy azt
így van, föltessük. Tehát egyelőre ott tart a történet, hogy ugye én azt egy idő után azt érzékeltem, hogy hát én picit úgy használója vagyok az ő anyagának, tehát, és akkor elkezdtem őt egy picit így támogatni.
No, hát kommunikáltál vele élőben is?
Igen, és akkor ugye visszajelzett, hogy köszöni a támogatást, és akkor elkezdtünk levelezni, és már ott tartunk, hogy egy kicsit ilyen személyes levelezésben vagyunk egymással.
Uh-huh. Tehát, ne talán találkoztál vele?
Hát, odaig még nem jutott a történet.
Mert itt már a rádióban te elmondtad, hogy csináltatok ti olasz túrát a Laci atyával, Farkas Laci atyával. Na most legközelebb meg lehet látogatni akkor Ármelini atyát.
Igen, tehát biztos, hogy nagyon örülnő neki. Azt mondanám, hogy akkor Fernando atya, akkor én találkoznék szívesen személyesen. Ő egyelőre a levelében...
Megyek veled, akkor én is.
Oké. De igen, a leveleiben azért így kicsit áradozik azon, hogy hát neked mekkora nagy élmény, hogy Magyarországon az ő dolgait terjesszük. Tehát ő neki egyszerűen ezt ő ajándéknak éli meg. Hogy
hát jó, hát mondjuk ez egy valóban az is, hogy valaki foglalkozik vele. Jó lehet, hogy te a saját érdekedből kezdtél foglalkozni vele. Uh-huh. És hát ez neked is jó, Ármelini atyának is jó, meg reméljük, hogy a magyar hallgatóknak is, magyar nyelvű hallgatóknak is uh-huh. elérhetővé válik majd egyszer csak Fernando Ármelini atya a gondolatai.
Uh-huh. Na hát akkor én még elmondanám, hogy egy másik helyen milyen kis bevezetőt találtam, ami még mindig ennél a történethez vonatkozik, de mégis egy picit túlmutat rajta. Azt mondja, hogy egy ilyen címmel ad bevezetőt, Krisztus a vendég, de nem egy napra érkezett. Hiszen csak idegenek és jövevények vagyunk előtted, mint amilyenek atyáink is voltak. Napjaink elfogynak a földön, mint az árnyék, és nincs miben reménykednünk. Ezt Dávidnak ezek a szavai, már Dávid királynak ezek a szavai megragadják azt a felismerést, amelyet Izrael a pusztában szerzett tapasztalataiból tanult. Sátrakban élt, állandó lakhely nélkül. Vendégszeretetet kért más népektől, de gyakran elutasították, és így tanulta meg értékelni a vendégszeretetet. Rási, a híres középkori szentírás kommentátor, így emlékeztette népét. Habár az egyiptomiak a Nílusba dobták újszülött fiúgyermekeinket, nem szabad elfelejtenünk, hogy befogadtak minket a szükség idején, az éhség idején, József és testvérei idejében. A keresztények számára is emlékeztetőül szolgál a vendégszeretet arra, hogy a zarándokok e világban, de mindenek előtt arra emlékezteti őket, hogy Krisztus idegenként jött a világba. A tulajdonába jött, de ővéi nem fogadták be, hogy említettük már János evangéliumából ezt a megható gondolatot. Ma is vendégszeretetet kér. Nézd, az ajtóban állok és kopogok, aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. Jelenések könyvében olvassuk ezt. Azt kéri, hogy beléphessen minden ember, minden társadalom, minden intézménynek az életébe.
Hát igen, megérkeztünk a végéhez. A történetnek ez a vége.
Igen.
Hogy az lenne jó, hogyha hozzánk is bekopogna az Úr Jézus is. Hát mindenki a maga módján Máriaként vagy Mártaként viselkedne. Hát nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, az utolsó pillanatokban vagyunk már a műsorban, még talán egy zene a végére befér.
De megköszönjük Prószéki Anna Máriának, a technikai munkatársunknak a szolgálatát. Köszönöm neked is, Feri atya, a társulást ehhez a gondolatokhoz.
Én sokat kaptam tőled akkor, mikor ebben a készületben részt vehettem, és ajánlom továbbiakban is a kedves hallgatóknak, hogy figyeljenek ránk, ugye 2 hét múlva újra itt leszünk, és Ármelini atyának egy újabb gondolatát fogjuk hozni.
Köszönjük.
Köszönjük a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.